Felejts el, aranyoskám! Vagy 20 éve májusban egy dunántúli városba utaztam a déli pályaudvarról. Beszálláskor segítek egy törékeny öregasszonynak, tele mindkét kezek, két tömött szatyor kézitáska meg egy műanyag vödör. Csupa ránc, napsütötte arc, kék szemek, őszhaján hegykén megkötött apró virágos fejkendő. Hálálkodik, egy fülkében ülünk, beszélgetni kezdünk. Hova megy? A velencei tópartján van egy kis háza, hát inkább vityilló, oda készül, mert beházik a tető. Tegnap éjjel volt ez a nagy felhőszakadás, és csak egy vödör van lent, abba csurog a víz, de nagyon fél, hogy az nem elég. Igaz, hogy a helyi úttörők vállalták, hogyha esik az eső, akkor valamelyikük mindig kiönti belőle a vizet, Isten áldja meg őket, aranyos gyerekek, mindig jönnek, hogy mit segíthetnek. Orsika szinte a szomszédban lakik, Gergő meg néhány percnyire, hát kulcsuk is van, és eddig mindig tartották a szavukat, de ugye ennyi víz, mint tegnap éjjel, ki tudja, győztéke, nem ázott-e be a szoba, az ágynemű. Meg kell néznie mindenképpen, és ha már lemegy, hát ott is marad néhány napig. Lassan talán az a kis ház lesz az otthona, ha jóisten előbb magához nem veszi, mert a tabáni házból, ahol most lakik, rövidest ki kell költöznie. Ismerte a régi Tabánt? Kérdi, aztán maga válaszol rá. Hogyan is ismerhette volna, magácska ahhoz még fiatal? Tudja, nekem a második otthonom volt Tabán, mert az első, a legszebb, a fiatalság az Kolozsvár volt. A kolozsvári színház. Ott dolgozott az édesapám is, én meg ott lettem jelmeztervező. Ugye nem hinné, pedig igaz. Nagyon szerettem a színházat, a munkámat. Néha még most is azt álmodom, hogy ugyan elkészülnek-e a jelmezek a premierre. Persze besegítettem, mert varni is tudnia kell a jelmeztervezőnek, anélkül nem megy. Aztán férjhez mentem, ügyvéd volt az én áldott jó uram, szép karrier előtt állt, és mindenáron Pestre akart jönni, hát felköltöztünk a 30-as évek elején. Hogy sírt az én kisfiam, mikor elbúcsúzott a kis osztálytársaitól? Bizony nehezen szokta meg itt, ő is, meg én is. De az én drága uram megtalálta a helyét, szép praxisa volt, én meg otthon maradtam, segítettem neki az irodában, meg úriasszony is voltam, a társaságba kellett mennünk. De hogy nekem mennyire hiányzott a színház, azt el se tudom mondani. Hiába ültünk páholyban a nézőtéren, nekem már a színház szagától könnyes lett a szemem. Tudja, honvágyam volt a színpad, a varroda az öltözők után, simogattam az ülések bársonyát, bámultam a vörös bársonyfüggönyt, és azt reméltem, hogy egyszer még talán mögéje kerülök én is. Az én áldott jó uram mindent megtett, mert tudta, hogy ez a vágyam, és mikor az egyik befolyásos kliense megígérte, hogy bejuttat valahogyan a Nemzetibe, és kaptunk egy levelet, hogy fáradjak be, hát akkora volt a boldogságom, hogy pezsgőt bontottam este otthon, pedig sose ittunk az én drága urammal, de ezt meg kellett ünnepelni valahogyan. Fel is vettek, igaz, hogy csak a varodába, de megígérték, hogy talán egyszer majd tervezhetek is. Hittem is, meg nem is, de nekem már az is boldogság volt, hogy a kezem munkáját ott láthattam esténként a színpadon. Gertrudison vagy Melindán, Julián vagy Rómeón, szinte minden este besurrantam az előadásokra, aztán persze volt, amikor az én drága urammal együtt a Zsőjén foglaltunk helyet. De nem sokáig, mert tudja, az én áldott jó uram zsidó származású volt, ezért elvették a praxisát, aztán elvitték őt is. Jöttek a tábori lapok, az utolsóban azt kérte, hogy küldjek neki egy meleg jéger alsót, ebből sejtettem, hogy Oroszországban van. Akkor én már otthagytam a színházat, mert éreztem, hogy úgy is menesztenek, hát inkább eljöttem magam, otthon vartam. A fiam 20 éves volt, persze nem vették fel az egyetemre, de behívták 1943-ban, soha többé nem láttam. Másfél év múlva kaptam egy értesítést, hogy eltűnt. Azóta is várom. Tudom, hogy hiába, de várom. Tudja, aranyoskám, sokat gondolkoztam azon, hogyha már így alakult az életünk, akkor a jóisten mégiscsak gondoskodott arról, hogy megkímélje mindkettőt a másik halál hírétől. Hát nagyon szerették egymást a fiam meg az édesapja. És én bízom benne, hogy Odafönt összetalálkoztak, és engem se hagytak magamra, velem vannak, vigyáznak rám. Ezt onnan is tudom, mert amikor 44-ben a ház, ahol laktunk, akna találatot kapott, én fent vartam a lakásban, mert nem szerettem lemenni a légópincébe. Igaz, hogy légiriadó volt, de én csak vartam tovább, és akkor egyszer csak hallom a férjem hangját. Higgy el, így, ahogy mondom, hogy Máriám, szaradj le a pincébe, és utána a fiam, anyu, siess le. Hát kaptam magam, leszaladtam, és egy-két perce rá, már szinte ránk is dőlt a ház. Szerencsére a két kuncsaftom drága anyagai, az egyik bársony volt, a másik angol gyapjú szövet, megmaradtak a kis szobában, ahol a varrógépem állt. Meg a konyha, fürdőszoba is éppen maradt. Csak éppen a három utcai szoba kapott találatot, az egyiken nem csak az ablak tört be, hanem a fal is kidőlt. Aztán az öcsém fogadott be, aki szintén Tabánban élt, pedig a felesége nem nézte jó szemmel, Isten nyugosztalja, nagyon nem szívelt engem. Ott éltem náluk egy kis szobában, tavasztól őszig meg leköltöztem Gárdonyba. Nincs nekem azóta se egyebem, csak ez a kis ház Gárdonyban. Hanem ha látná, hogy ilyenkor milyen gyönyörűen virágoznak az orgonák, ilyenkor olyan, mintha Kolozsváron lennék. Az öcsém tavaly télen ment el szegénykém, sokáig szenvedett, mire a jóisten magához vette. De a lakást azt csak bérelték, a tulajdonos most meg oda akarja költöztetni a lányát, így nekem mennem kell. Megértem én, hát az övé. És éppen tegnap, mert tegnap volt az öreg tabániak találkozója, mondta nekem egy kedves jogász barátom, hogy csak úgy nem tehet ki az utcára 89 éves koromban. Szereznie kell egy másik albérletet, vagy meg kell állapodnunk, hogy mit fizet nekem. És akkor lehet, hogy kicsit rendbe hozatom azért a pénzért ezt az én kis vityillómat, és végképp ide költözöm. Csak a fűtés gond, de baj, csak lesz valami megoldás. Tudja, aranyoskám, az egyik régi tabáninak az unokája már meg is ígérte, hogy lejön a hétvégén és megnézi, miként lehetne egy kályhát beállítani, mert volt ott vala a kémény, de ki tudja, használható-e. Ha leköltözöm, csak az öreg tabániak fognak hiányozni, mert mi minden hónapban egyszer összetalálkozunk, akkor elmegyünk a templomba, aztán beülünk egy kis vendéglőbe, elbeszélgetünk, mind ismeri a másik gondját, örömét. Az utóbbi években bizony fogyatkozunk, sokszor a temetéseken találkozunk. Hát tudja, arra félreteszek egy kis pénzt, hogy engem is ott temessenek el, ahol a többit, mert akkor tudom, hogy jó szívvel búcsúztatnak. Talán Gárdonyban is akad majd ismerős, akivel elbeszélgethetek, mert nekem nagyon hiányoznak az emberek. Szeretem én nagyon is a gyerekeket, de őket nem untathatom az én gondjaimmal. Velük játszani szoktam, megnevettetem őket. Lehet, hogy most Magácskát is megnevettetem, de én még mindig várok valamit. Pedig ugyan mit várhat egy majd 90 éves öregasszony, akinek a nevét sem ismerik már, pedig valaha jól csengett. De ha hiszi, ha nem, én naponta háromszor is megnézem a leveles ládát, hogy nem jött-e a nevemre egy levél. Közeledünk Gárdonyhoz. Napbarnított ráncai mögött már látom a hajdani szép fiatal nő arcát. Nagyot nevet. Ha Gárdonyba költözöm, ott leveles láda sincs a kertkapun, nincs mit nézegetni. Segítek lerámolni csomagjait, és közben septében megkérdem a tabáni címét, a nevét már tudom. Felfirkantom egy újság szélére, s már meg is áll a vonat. Lesegítem a lépcsőn, adogatom a szatyrokat, a vödröt, ott állok az ajtóban. Utánam kiált integetve. Felejtse el, aranyoskám, amivel itt untattam, csak egy öreg asszony fecsegése volt. Nem tudom elfelejteni. Írtam neki tabáni címére vagy három képes lapot. Az első kettőre válasz is érkezett. Szép kézírás, egy lelkes kamaszlány hangja. Jaj, micsoda öröm volt levelet kapni. Az Isten áldja megérte. A karácsonyi, újévi jó kívánságaimra már nem jött válasz. Talán leköltözött Gárdonyba, és ott nincs postaláda.